Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Most én kaptam két kérdést, és az egyik a táncról szól. A másik meg nem tudom, mit jelent. Azért felolvasom. Azt írta valaki, hogy mi a helyzet a kristály gyermekekkel? Őket hová sorolná? Bevallom, nem tudom, hogy kik a kristály gyermekek. Nem tudom, hogy itt van-e a kérdező. Dobjon be egy másik cédulát, nagyon jó, hogy hol lehet ennek utána nézni. Sajnos, akkor én begyűrtem a zsebembe, ma elővettem, tehát még csak az interneten se tudtam megnézni. Mint hogy a kristály szóra mi jön ott elő, de kristály gyermekek, tehát nem tudom. Bármilyen szomorú, azt kell mondanom, nem tudom. Most a másik, ugye a feminizmus lesz a téma, úgy látom, hogy az nem vonz annyi embert, mint a szex, mert amúgykor sokkal többen voltunk. Pedig fontos téma korunkban, igaz, egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy ahhoz képest, amilyen 10-15 évvel ezelőtt volt az a probléma, ahhoz képest, mintha lecsengett volna, de néhány következménye napjainkig jelen van. Na de nézzük a másik kérdést, ez egy kicsit hosszabb, női, szép női írás. Nekem az a problémám, amennyiben probléma, hogy szeretek táncolni. Önmagában ez még nem gond, csak az utóbbi időben nem igen szoktam. Legutóbb pár éve kért fel egy fiú egy esküvőn. Nagyon jól táncolt, de két tánc után megköszöntem és leültem, mert zavart a közelsége. Pontosabban nem a rossz érzés miatt, szimpatikus volt a fiú, csak ezáltal túlzottan felkeltette vágyamat. Lehet ezt másként is kezelni, mint azzal, hogy akkor nem táncolok? Hát azt hiszem, hogy nagyon jó kérdés. Minden esetre azt gondolom, hogy akár táncról van szó, ez, vagy akár csak arról, hogy megyünk az utcán, vagy bejövünk ebbe a terembe, és egészséges, lelkű, heteroszexuális emberek látnak más neműeket. Vajon kivált ez szexuális vágyat? Kiben igen, kiben nem, kiben nagyobb mértékben, kiben kisebb mértékben. Tehát azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy igen. Önmagában az, hogy én meglátok egy csinos nőt, és kívánatosnak találom, úgy gondolom, ez önmagában nem bűn. Az után kezdődik. Kérdés, hogy mit kezdek ezzel? Álljatok ellen az ördögnek, írja az apostol, Péter, Pál pedig azt írja, hogy a test cselekedeteit véghez ne vigyétek. Ha nem az én párom, akkor nem fantáziálok tovább. Na most mit tegyen ez a leányzó, aki szeret táncolni? Hát egyedül is lehet táncolni, csak úgy nem olyan érdekes. Nem olyan régen egy videót is néha bemutatnak, ahol egy magas rangú állami tisztviselő táncra perdül, azt hiszem, hogy semmi szex nincs benne. Nem tudom ki, hogy van vele. Meg Dávid is táncolt. Hát ő is uralkodó volt. Na most persze, hogyha az ember egy más neművel táncol, és testi közelségbe kerül, ha akarja, ha nem, és egészséges, akkor fölébred benne testi vágy. Én azt gondolom, hogy ha nem tudod kezelni, akkor ne csináld. Hát akkor ülj le. De ha tudod kezelni, és jól esik a mozgás, hát akkor rajta. Szóval önmagában nem bűn az, hogy valaki táncol, attól függ, hogy mi lesz belőle. Hogyan tudod kezelni? Így van ez mindenféle kísértéssel. Körülvesz minket. Jézus maga azt kéri az atyától a főpap imádságban. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Hát inkább lehetőséget ad a kísértésre. Ha nem tudsz ellenállni, akkor légy józan, és hagyd abba.
De hogy szaporodik a nemzet akkor?
Na jó, hát itt az illetőnek javaslom, hát nem tudom, úgy látszik, még nem talált megfelelő embert. Ha meg lesz, azzal aztán táncoljon, de ne csak táncoljon, mert attól még nem születik gyerek. Hát a szexet, Isten teremtett minket úgy, hogy szexuális vágy is keletkezik bennünk, de azt hiszem, hogy ezt megbeszéltük. Hol a helye? A házasságban, azon belül is a filia és az agapé védő gyűrűjében. Ott van a helye az érosznak, a testi kapcsolatnak. De hát nyomorult emberek, mindenféle kísértésnek mi vagyunk téve. Na most valóban a feminizmus lesz a kérdés, nekem úgy tűnik, hogy túl nagy a távolság köztünk. Úgy látszik, sokan félnek ettől a témától, nem mertek eljönni. Hát mi lesz akkor legközelebb? Akkor a szingli jelenség következik. Én bíztatnám azokat, akik ott nagyon hátul ülnek, hogy jöjjenek közelebb, mielőtt Violetta elmondja a szép verseket, amiket idehozott. Jó? Van egy olyan játék, hogy hátulsó pár előre fuss. Lehetséges közelebb jönni a végéről? Köszönöm szépen, látom, már néhányan mozdulnak. Hát aki végképp nem akar, az nem jön.
Tánchoz még de... hozzá.
Igen, mondani, persze.
Hogy a Heróriás esetére kezelni kell az utóholtást, folytatást. Azt kell tudni kezelni.
Igen, úgy van, Heródiás tánc, az meg szörnyű tragédiához vezet. Úgyhogy ez nem mindegy, hogy az ember hogyan kezeli. Na jó, hát olyan nagyon nagy változás nem történt a teremben, de köszönöm azoknak, akik előre jöttek, az számomra biztató, mert azt jelenti, hogy van hatékonysága annak, amit elhangzik. Tehát nem hiába hangzik. És akkor Violetta, légy olyan kedves.
Példabeszédek könyvének 31. fejezetéből olvasom fel a derék asszony dicséretét. Derék asszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol. Keze munkájával szőlőt telepít, megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót, tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti házanépét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Most pedig egy imádságot szeretnék felolvasni, illetve abból egy részletet, Pásztor Jánosné imádsága. Sára, Eszter és Debóra istene. Egy amerikai feminista imádságban, Uram, így szólítottak téged. Én is megpróbáltam, de nem sikerült. Te Ábrahám, Izsák és Jákób istene vagy. Kár, hogy a Bibliában nincs egy nő Mózes vagy egy nő Pál apostol, de hát mit csináljunk, ha nincs? Van sok nagyszerű nő a Bibliában, a történelemben, akik barátaiddá lettek, közvetlen munkatársaid voltak, akiken keresztül beavatkoztál egyházad dolgaiba. De rájöttem, Uram, én nem attól leszek egyenjogú és modern, ha Debóra istenének szólítalak. Lehet, ha a Bibliát nők írták volna, akkor biztosan több nőről lenne benne szó, de, Uram, a Biblia kijelentés rólad, s nem férfiakról, s nőkről. Ne haragudj, hogy olyan sokszor csak önmagunkat keressük Bibliánkban is, nem téged. Köszönöm, hogy ember lehetek, hogy szabad ember lehetek. De nagyon köszönöm neked, Uram, hogy nőember lehetek. Hogy azokhoz tartozhatom, akik évezredeken keresztül testükből táplálva adhatták tovább az életet. Köszönöm neked azokat a nőket, akik teremtő munkádban részt vállaltak, akik gyermekeket szültek, akik alkottak, akik szőttek, fontak és kézi munkáztak, akik gyárokban és hivatalokban dolgoztak, akik megállták és megállják helyüket az életben. És még egy rövid verset mondanék el, Füle Lajos verse. Hogy mondjam el? Szerelmesének álmában ád eleget. Ha azt mondom, hogy életemben sokszor átéltem ezt a nagyszerű csodát, ezt az álmomban kapott eleget, te nem hiszel nekem. Hogy mondjam el, hogy meghalt Jézus értem, s lehultak rólam, mint árnyék a fényben tegnapjaim nyomasztó terhei. Hogy mondjam el, hogy bármi képtelenség, de téged is épp így szeret az Isten. Írást adott felőle, véreset. Kezedben van az evangélium.
Köszönjük szépen, Violetta. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogyha jól figyeltük ezt a három, hadd mondjam, költeményt, akkor már is világos számunkra a Biblia álláspontja a feminizmussal kapcsolatban. Pásztor Jánosné imádsága idéz egy feminista imádságot, de utána világosan elmondja azt, hogy ő hálás Istennek azért, hogy ő nőnek született, de nem gondolja azt, hogy emiatt ő hátrányban van. Isten döntött. Úgy döntött, hogy ő nőnek szülessen. Feminizmus. Mit jelent femina, nő? A nő mozgalomból indult el, már a 17. században. Női szabadság jogokért folytatott küzdelem, ez a korszaka a nőmozgalomnak úgy nagyjából az első világháborúig tartott. Egy hasonlat jutott eszembe, gondolom, hogy többen is szeretjük a kis cicát, ugye az aranyos. Na most egy kölyök tigris olyan, mint egy kis cica. Aranyos. Meg lehet cirogatni. Aztán mi lesz belőle? Bestia. Több mint 10 évvel ezelőtt itt ebben a teremben ugyanez a hasonlat elhangzott, jelen volt többek között egy feminista hölgy, nagyon értelmes valaki volt egyébként, sajnáltam, hogy a végén ugye elment, és azt mondta, amikor arra, hogy én elmondtam ezt a hasonlatot, hogy minket mindig lebestiáznak. És hiába próbáltam magyarázni, szó sincs róla. Nem önt, és nem a hölgyeket, még csak nem is a feminista hölgyeket bestiázom, hanem a feminizmust, ezt a szellemi áramlatot. Elindult jogos követelésekkel. Miért harcolt a nőmozgalom? Például a választójogért. Valamikor a nőknek nem volt választójoguk. Harcolt azért a nőmozgalom, hogy a nők is tanulhassanak. Járhassanak iskolába, még középiskolába is, sőt egyetemest is végezhessenek. Hát ez megvalósult. Ma már ott tartunk, hogy talán több az egyetemista lány, mint az egyetemista fiú. Hát szorgalmasabbak is a lányok, úgy általában. Meg harcolt azért a nőmozgalom, hogy lehessen hivatása a nőnek, ne csak a feleség szerep, meg az anyaság jusson, hanem lehessen más is. És számon tartunk néhány jelentős nőt, mondjuk a 20. századból egy Madame Curie-t, hát a férje túl hamar meghalt egy baleset következtében, ha tovább élt volna, nem tudom, hogy melyik lett volna a nagyobb atomfizikus, minden esetre Madame Curie nagy volt. És jelentőst alkotott. Ismerünk politikusokat, nem tudom, kinek szimpatikus, kinek nem, Thatcher asszony, de volt régebben is, hát volt egy Kleopátra, már az ókorban. Magyar női politikust inkább nem emlegetek. Napjainkban is van, miniszterelnök szerepelen. Vannak ambíciók. Minden esetre kétségtelen, hogy vannak értékes nők, a Biblia is erről beszél. Micsoda hasonlatot hallottunk a derék asszony dicséretéből. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ilyet férfiakra nem mond a Biblia. És ha eszembe jut az, hogy maga Jézus az Isten országát hasonlítja az igaz gyöngyhöz, hát akkor megállok egy pillanatra. Ez nagy tisztesség. Van olyan asszony, van olyan derék asszony, nyilván nem minden asszony, de van olyan derék asszony, aki többet ér az igaz gyöngynél, pedig az nagyon értékes. Hogy az a bizonyos kereskedő mindenét eladja, hogy azt megvehesse. Nos hát, a nőmozgalom tiltakozott a férfi zsarnokság ellen. Napjainkban van-e férfi zsarnokság? Persze, hogy van. Na ne menjünk az arabokhoz, maradjunk azért a mi kis országunkba. Azért itt is előfordul, hátrányos megkülönböztetés, nem csak nők és férfiak összefüggésében, más összefüggésben is vannak faji előítéletek, vannak vallási előítéletek. Hát ezek ellen harcolni kell, persze, hogy harcolni kell. Van egy rajzsorozat a Gál Évának, abból néhányat hoztam el, csak valószínűleg sokan ismerik, a családmodellek. Hát az első legalább ide illik, elnézést kérek azoktól, akik ismerik, ugye hát ez egy zsarnok férj. Ő a király, és az asszony. Mit tesz itt az asszony? Felszolgál. Mit? Nyilván férjének kedvenc italát, és a gyerekek is itt ülnek körös körül, lesik minden szavát. Ugye ez a férfi? Mesét olvas a gyerekek. Vagy nem? A sportújságot nézi? Valószínűleg vagy a legújabb politikai híreket? De a gyerekek éhesek a pillantására. Na most trónuson ül ez a férfi. Hát oroszlán lábai vannak a fotelnek, ott a korona. Mátyás királynak nem volt ilyen kényelmes trónusa. Na persze hozzá kell tenni, hogy ebből a fajtából azért ma már nincs olyan sok, mint mondjuk 100 éve. Ezt a fajtát a feminista vadászok csak nem kiirtották. Sikerrel. De azért itt-ott megbújva rejtek helyen ma is föllelhető, mert nagyon szívós fajta. Tehát nem ezt a fajtát akarom dicsérni. Ő aztán magához tér, küzd az egyenjogúságért, valamit el is ér, mit ér el? Hát nézzük meg. Van itten egy másik rajz is. Ő az anyakirálynő. Az is kiderül, hogy sokkal okosabb, mint az előző zsarnok. Ezt honnan lehet tudni? Onnan, hogy bölcs állam asszonyként rájön arra, hogy hol kell a fővárost létrehozni. Fotelből nehéz irányítani. De a konyhából lehet. Ott van a főváros, ott lüktet a családi élet szíve. Onnan tud szabályozni. Tudja azt, hogy hogy lehet a férjével beszélni. Hazajön, előbb megeteti. Utána meg tudja győzni. Egyenes derékkal büszkén ül itt, hát nem olyan kényelmes az a tűzhely, mint a fotel, az kétségtelen. És azt látjuk, hogy az előző zsarnok itt térdel, összeomolva a lábainál. Ismerjük a népszerű nevét? Hogy? Papucs férj. Igen, papucs férj, és a mennyei anekdotát, hogy van két kapu a mennyországban, az egyik kapu előtt, egyik kapura ki van írva, hogy valódi férjek. A másik kapu felirata papucs férjek. A valódi férjek kapujánál egyetlen egy ember áldogál. A papucs férjeknél hosszú sor kígyózik. Nosza egy mennyei riporter rögtön odalép ahhoz az egyhez, megszólítja, uram, hogy lehet, hogy ott olyan sokan vannak, ön miért állt ide? Az illető vállat von, nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Feminizmus. Hát igen, le kell győzni a férfi zsarnokságot. Szegény anya királynő nem tudja, hogy kormányválság törhet ki, és akkor létrejön egy újabb helyzet, amit talán ez a rajz érzékeltet. Aztán sokan így járnak. Ez már nem olyan kényelmes, és nem olyan kívánatos helyzet, és ha számba vesszük a gyerekeit, akkor kiderül, hogy a legtöbb baj ezzel a szakállassal van, akit cipel. Hát Isten terve nem ez a családi élettel kapcsolatban. Lényeg az, hogy teljesen érthető, hogy létrejött a feminista mozgalom. A feminista mozgalom születése a férfiak bűne. Tehát húzzuk be a nyakunkat, fiúk. Végül is mi vagyunk az okai. És ma is, ha ez történik, nekem meggyőződésem az, hogy sok olyan család van, ahol az asszony viseli a kalapot, ez nem azért történik, mert ő uralomra tör. Nagyon sokszor ez azért történik, mert a férje nem vállalja. Nem vállalja a felelősséget a család vezetésére. Azt mondja a feleségének, anyukám, de jobban tudod. Megvegyük? Ne vegyük meg? Anyukám. Nem tudom, tetszenek ismerni olyan párokat, ahol a férj így szólítja a feleséget, hogy anyukám. Én ismerek néhányat, és még hagyján, ha fordítva is oda-vissza történik, azt mondja, hogy apukám, de ez ritkában történik meg. Inkább az a jellemző, ami egy kedves fiatal párnál volt jellemző 15 évvel ezelőtt, tessék elképzelni egy rendkívül férfias külsejű férfit, aki a feleségét úgy szólította, hogy anyukám, férfias külsejű, atléta termetű, szakállas, majdnem mindenütt szőrös, tehát nagyon férfias. Mondta, hogy anyukám, és a felesége bocika. És az a bocika igen jámbor fajta volt. Hát nem ez a felállás az, amit Isten tervezett az életünkben. Na most valóban elteltek évszázadok, úgyhogy minden ok megvolt arra, hogy létrejöjjön a nőmozgalom, és hát a megromlott ember, a megromlott szívű női ember hajlamos arra, hogy átbillenjen a másik oldalra, és létrehozza a feminizmust. Hát a 20. század elején, ugye az első világháború utáni időkre teszik ezt, de talán a legjellemzőbbnek a következő sorok, most idézek egy Valéri Szolanász nevű szerzőtől, 69-ben jelent meg a könyve. Pár évvel később jártam először, nem 68-ban először Nyugat-Európában, aztán 72-ben, a 90-es évek elején töltöttem el ott sok időt, Svájcban, és ott azt láttam, hogy a feminizmus arat. Ma egy kicsit visszahúzódott, mintha lecsengett volna. De a következményei megvannak. Na most mit ír ez a Szolanász? Szélsőséges feministáról van szó, azért nem így működik teljesen. Következőket írja. A férfiak felelősek minden rosszért, elnyomásért, gyűlöletért és hatalmaskodásért képtelenek a civilizációra, mert minden férfi egy szigethez hasonlít. Magába zárkózó, érzelmileg elszigetelt, képtelen arra, hogy másokkal kommunikáljon, egy civilizáció előtti, emberiség előtti, város előtti borzalom. Aki minden olyan szituációtól idegen, amelyben arra képességre lenne szükség, hogy az embereket megértse és kapcsolatba lépjen velük. El tudom képzelni, hogy ennek a hölgynek nagyon sanyarú sorsa volt. nagyon rossz tapasztalatai lehettek férfiakkal, lehet, hogy csak egy férfival. Valóban jellemző a férfiakra sokszor, hogy majdnem kommunikációs idióták, nem tudnak jól kommunikálni, némák, néma leventék vannak köztük szép számmal, képtelen kimondani azt, hogy szeretlek, inkább csak hümmög. Igen, vannak ilyenek. De hát arra lenne szükség mindkét fél részéről, hogy megértse a másikat. A férfi nem olyan, mint a nő, és a nő nem olyan, mint a férfi. Az Árp házas pár közös könyvében, Ketten az úton, az a cím, azt írják, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. De jó lenne, hogyha ide tudnánk fölemelkedni, és ezt megértenénk. Mit ír ez a derék hölgy? Olyan a férfi, mint egy sziget, nyilván körülvéve az óceánnal nem lehet megközelíteni, magába zárkózó, elszigetelt, képtelen a kommunikációra, civilizáció előtti. Most azt hiszem, talán pont ő írta azt is, vagy valamelyik kolléganője, hogy majd eljön a boldog korszak, amikor diadalra jut a feminizmus. A feminista mozgalom. Persze az kell néhány dolog. És férfiakat csak rezervátumban lehet látni, hogy meg lehessen mutatni a gyerekeknek, hogy milyen volt ez a kihalt része az emberiségnek. Hát ez viccnek tűnik. Ugyanakkor, ha néhány törekvését, majd mindjárt látni fogjuk a feminizmusnak, akkor teljesen elképzelhető. A szociálpszichológia számon tart egy jeles amerikai kutatót, úgy hívják, hogy George Mead, a nevét mostanában egyre többen szokták emlegetni, többek között tőle származik a szociális tükör kifejezés. Na most ennek a derék embernek azonban volt egy lánya is, Margaret Mead. Mead Margaréta, a feminista mozgalom egyik úttörője, ő történetesen szociológus lett. Szociológiai vizsgálatokat végzett, nagyon sok adalékot gyűjtött, főleg természeti népeknél, tehát szigetlakókon, és azt állapította meg, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket férfi tulajdonságoknak tartanak, illetve azok, amelyeket kifejezetten női tulajdonságoknak tartanak, hogy azok kulturálisak. Tehát nem vele született, nem genetikusan adott. Ugye a mi kultúránkban azt tartjuk, hogy a férfi az nem sír. Ugyanakkor, ha olvassuk mondjuk ókori hősök történetét, például az Iliászt, abban azt olvassuk, hogy Achilleusz, a nagy hős, sírt. Kulturális akkor? Valószínű. És lehet találni jó néhány ilyet. De vajon lehet ezt általánosítani? Van-e igazán különbség férfiak és nők között? Ugye azt írja Margaret Mead, hogy az ember nem születik nőnek, hanem nőjé lesz, nővé lesz lelki értelemben. Hát kezdjük akkor szépen sorjában végignézni a feminizmus téziseit. Ugye az első tézis úgy hangzik, hogy a férfi és a férfias elv, az apaság is, a patriarchátus is mindenestől bűnös. Ahogy Solanástól idéztem, minden gonosz a férfiaktól származik. Éppen ezért a béke korszaka akkor következik be, hogyha a férfiak teljesen háttérbe szorulnak. Most a következő megállapítás pedig már Margaret Mead-től származik, hogy nincs természettől adott lényeges különbség férfi és nő között, az ember nem születik nőnek, hanem azzá teszik. A női mi volt? Civilizációs termék. Tehát nem Isten gondolata. Na most itt, ezen a ponton lehet érzékelni azt, hogy a feminizmus aztán összeszövődik a 20. századnak más szellemi áramlataival, így a humanista filozófiával, illetve a humanista pszichológiával. Innen ismerős a self-actualizing, vagy magyarul önmegvalósítás gondolata, mert hogy az élet célja az önmegvalósítás. Persze az angol kifejezés, a self-actualizing szó szerint másképp fordítandó, inkább önaktualizálás, tehát nem azt jelenti, hogy az ember létrehozza magát. Én azt sejtem, hogy német közvetítéssel jöhetett ide az önmegvalósítás, Selbstverwirklichung, önmegvalósítás. Na most ezzel kapcsolatban komoly kételyek merültek föl. Mi lesz, mondja egy derék német pszichológus, egy Raumann nevű, hogyha valakiben éppen egy bűnöző rejlik benne, és az valósul meg. Vagy a másik ellenvetése, ugye főleg Maslowra hivatkoznak, Maslow neve ismerős gondolom, főleg pedagógusok körében a Maslow piramisról, legalább a másról nem. Maslow maga is bevallja azt, hogy az önmegvalósítás az emberiség túlnyomó többségénél nem jön létre. Miféle humanizmus ez, kérdi Raumann erre föl, hogyha az emberiség túlnyomó többsége ki van ebből zárva. Na de ez a cél, és a nő a férfiak részéről megnyilvánuló elnyomás miatt nem jut el az önmegvalósításig, hát ezért valamit tenni kell, ez ellen föl kell lépni, küzdeni kell. Na de nézzük csak tovább. Hogyan folytatódik ez a küzdelem? Hát a szex. Ez egy roppant megalázó dolog a nő számára. Ugye a férfiak olyanok, mint egy-egy szexuális gőzgép, hengerel jön, ellenállás nem tűr, szegény nő, mire észhez tér, már túl is esett egy megalázó aktuson. Hát az elnyomás egyik formája, a férfi agresszív, uralkodói magatartást fejezi ki. Mi a teendő vajon? Hát meg kell szüntetni. Meg lehet találni a testi élvezetnek azokat a formáit, amelyek nem ilyen megalázók. És itt kezdjük észrevenni azt, hogy noha lecsengett maga a feminizmus, a maradványai hódítanak. Hogyan lehet elkerülni? Hogyan lehet testi élvezethez jutni, ha nem a férfival átélt közösülésben? Hát egy másik nővel. Az teljesen sima, egyszerű, kedves, szelíd, szeretetteljes megérkeztünk a homoszexualitáshoz. Vagy ha úgy nem, hát akkor meg az önkielégítésen keresztül. Ezek bevált eszközök. És ha megkérdezzük, hogy mi lesz, akkor kihal az emberiség? Hát nem kell kihalnia. Van spermabank. Na jó, a megalapításhoz szükség van néhány férfira legalább, de utána már nem kell ezzel foglalkozni. Tehát valóban megvalósítható az a bizonyos rezervátum, szörnyűség, amiket mondok, vagy vicc. 20-30 évvel ezelőtt mindezt komolyan írták néhányan. Nézzük tovább. Mi a következő? Persze ebből az következik, hogy a házasságot és a családot is a feminizmus elutasítja. Nem kell házasság. Hol tartunk ezen a téren napjainkban? Anélkül, hogy emberek tudnának a feminista mozgalomról, napjainkban egyre többen nem kötik meg a házasságot. Elindult egy gondolat, bekerült a fejekbe, bekerült a köztudatba, vagy a köztudat alá, a köztudattalamba, és nem kötik meg a házasságot. Élettársi kapcsolat. Vagy ha mégis, hát akkor azt meg lehet kötni egy másik azonos neművel. Ma mi még nem tartunk itt. De van olyan társaság, most nem akartam néven nevezni, mindenki tudja, akik ezt szorgalmazzák. Így próbálnak például szavazókat nyerni. Némi sikerrel. És felháborítónak találják, ha valaki azt nyilatkozza, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. És korszerűtlennek bélyegzik az illetőt. Egyébként ez a Biblia szemlélete. Meg kell szüntetni a családot is? Igen. Mi lesz a gyerekekkel? A gyerekek nevelésével ne terheljük a szülőket. Hát létre kell hozni megfelelő intézményeket. Volt egy időszak Magyarországon, amikor jól működött egy gyermekmegőrző ruhatár. Úgy hívták, hogy bölcsöde. Aztán kiderült, hogy nem jó a gyermek személyiség fejlődése szempontjából. Ez már elsorvadt. De meg lehet találni más formákat. Ne a szülők. A szülő nem is ért hozzá. De szakemberek vannak a nevelői intézményekben. Hát rájuk kell bízni. Érdemes észrevenni, hogy ez a szemlélet a pedagógiában mindig a totális diktatúrák alatt jutott érvényre. Gondolok az ókori Spártára, de a spártaiak csak 7 éves korban vették el a gyerekeket a szülőktől. Azért, hogy a fiúkból jó katonákat neveljenek. A lányokból pedig olyan nőket, akik majd jó katonákat szülnek. A hitlerizmusnak is volt ilyen gondolata. A bölcsődék pedig Kelet-Európában a szocializmus éveiben indultak virágzásnak. Totális diktatúrák része. Azt szeretnék néhányan visszahozni. Néhány jel arra mutat, hiszen azt plakátolták nem olyan régen, hogy jöjjön el az én országom. Emlékszünk rá? Isten káromló, blaszfémiás plakát volt. Hiába nincsenek sokan, ma is ők kormányoznak. Számarányukhoz képest több minisztériumot vezetnek, és többek között az oktatásügyit. A gyökere ott van, ugyanott, ahonnan a feminizmus is sarjadt. Ebből következik az is, hogy szorgalmazni kell a mesterséges megtermékenyítést és a legalizált magzatelhajtást. Hiszen az asszonynak joga van hozzá. Most itt előadás előtt egy kedves részvevőnk nyomott a kezembe egy fénymásolatot. Na, hova tettem? Itt van. Pont ezt tettem alája. Júliustól szabad a művi meddővététel, nem abortusz. Tehát ha úgy dönt egy nő, hogy ő nem akar már soha többé gyereket szülni, szabadon megteheti. Hát jó, júliustól. Én reménykedem benne, hogy akkor már nem fogja tudni megtenni. Talán lesz változás. Egyébként azt is szeretném hangsúlyozni, hogy alapvetően az erkölcsi süllyedésből egy kormányváltás nem fogja kihozni Magyarországot. Azt nem tudja megcsinálni egy új kormány. Istenre figyelve nekünk kell. Azt a hívő embereknek kell. A kormányrendeletekkel ezt nem lehet megfordítani. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy erkölcsi megújulás nélkül gazdasági felemelkedés sem lehetséges egy szinten túl. Tehát valahol itt van az eleje. Na most már itt lepleztem azt, ami még ide van írva, a következőket. Igen, létezik feminista teológia. Bármilyen meglepő, igen, létezik feminista teológia. 90-es évek elején 3 évig főállásom ebben a házban volt, a református teológiának voltam egyik professzora, utána is még egy évig tanítottam. Abban az időben történt az, hogy Németországban részt vettem egy pedagógiai konferencián. A vallásos nevelés konferenciája volt. Arra számítottam, csupa hívő ember lesz ott. Megérkeztünk este felé, csodálatos svéd asztal, kellemes környezet, másnap reggel áhítat a kápolnában. Egy rokonszenves férfi, lelkész vezette, akkor megdöbbentem. Úgy kezdte az ismert imádságot, unser Vater und unsere Mutter. Körülnéztem, kihez szól ez az imádság. Aztán megmagyarázták. A feminista teológia akkor volt a csúcsán, abban az időben. Diszkrimináció azt tanítani, hogy Isten férfi. Legalább annyira nő. Mert különben is Jézusnak vannak nőies vonásai, magyarázták. Például, hogy szelíd, hogy engedelmes, hogy alázatos, hogy türelmes, hogy kitartó, arra az ellenvetésre, hogy ezek a Biblia szerint, a Galata levél szerint a lélek gyümölcsének a szőlőszemei. Ezek nem női tulajdonságok. Jézus követőinek a tulajdonságai. És én azt gondolom, hogy Jézus férfias jelenség. Nem a korbács miatt, amelyel kikergette a kufárokat a templomból, hanem azért, mert nem lehetett eltántorítani a céljától, mert hűséges volt, mert véghez vitte a küldetését. Ezek férfias jelenségek, és a szelídség is, meg az alázat is. Férfias tulajdonságok, bocsánat, ugyanígy nőies tulajdonságok is. A hívő emberek tulajdonságai nemektől függetlenül. Igen, létezik feminista teológia, és ebben az Atya Istenből Anya Isten lesz, és Isten fia helyett azt mondják, hogy Isten gyermek. Mert milyen alapon mondanánk azt, hogy ő Isten fia. És ami a mi atyánkot illeti, én még megkérdeztem, hogy ha senkit nem zavar, hogy Jézus nem így tanította? Hát azért nem így tanította, mert abban a korban ezt nem lehetett másképp tanítani. Volt a válasz. Én azt gondolom, valóban lecsengett ez már, de a hatásait épp az előzőkre utalva napjainkig látjuk, és az ideál a görög mitológiából ismert androgén, azaz az az ember, aki egyidejűleg férfi is, meg nő is, ismerünk ilyet a természetben? A giliszta ilyen. A giliszta ilyen. Hát, ha valakinek ez az ambíciója, hogy inkább gyűrűs férekként akar működni, nyilván lehetséges. Szeretném ugyanakkor újra hangsúlyozni azt, hogy az, hogy létrejött a feminizmus, és hogy napjainkig hat, a férfiak is bűnösek ebben. Valóban volt basáskodás, sok helyen ma is van, valóban sokan vakok a nők értékeinek a meglátására. Eszembe jut egy férfiak számára szervezett csendes nap. Az egyik budapesti református gyülekezetben az volt a címe ennek a csendes napnak, hogy vak férfi a családban. És ezt úgy értették, hogy nem veszi észre a párját, nem veszi észre azt, hogy a párjának mire van szüksége, hanem csak magával van elfoglalva. Valóban sok ilyen férfi van. És az egyik alkalommal az, aki tartotta éppen az órát, azt a történetet olvasta fel a Bibliából, amikor Jézus meggyógyít egy vakot, de nem egyszerre jön meg a teljes látása ennek a vaknak, hanem részlegesen, talán ismerjük a történetet. Kérdezi Jézus, hogy látsz? Azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. És mondta az illető férfi, aki vezette ezt az órát, hogyha nem nyílik rá a szemed arra, hogy kicsoda a párod, és hogy mire vágyik, meg mitől szenved, meg hogy miről álmodozik. Ha olyan számodra, mint egy fa, járkáló fa, akkor ne csodálkozz, hogy az ágyban is olyan lesz, mint egy darab fa. Mondom, férfiak körében hangzott el. Igen, ez mindez reális. Tehát nem a nőket kell okulnunk a feminizmus miatt. A feminizmus végső szerzője a sátán. A saját szerepkör nem vállalása, a felelősség nem vállalása szintén férfi bűn. Na most ezek után szeretném röviden elmondani, hogy mit tanít a Szentírás a férfi, illetve a női szerepről. Téves az a tanítás, néha lehet hallani, hogy Isten elsősorban férfit teremtett, és úgy mellesleg nőtt. Egy magyar népdalban énekeljük azt, hogy árokban terem a sóska, kum, három marha nem nagy csorda, kum, három marha nem nagy csorda, az asszony csak oldal, borda, kumma, kumma, kum. Ez nem a Bibliában van. Az asszony nem csak oldalborda. Az első híradás a teremtés történetben így hangzik, férfivá és nővé teremtette őket. Mindkettőnket. A maga képére. És ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre, Nem arról van szó, hogy a férfi azért jobban hasonlít, nem. Csak ketten együtt tudjuk kifejezni azt, hogy az Isten szeretet. János apostol így fogalmaz, az Isten szeretet. Ahhoz, hogy én valakit szeressek, az kell valaki. Különben csak magammal tudok foglalkozni. Kell a másik ember, és neki is kellek én. De különbözök. Nem tudom ki, hogy van vele. A férfiakhoz szólok. Én kétségbe lennék esve, ha egy reggel arra ébrednék, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Én nálam csak ő lenne még jobban kétségben. Különbözők vagyunk. Ezért tudunk harmonizálni. Persze a feszültségeink is ebből adódnak. Tehát a Biblia tanítása szerint az értéke a nőnek ugyanakkora, mint a férfinak. Lehet, hogy a férfi súlyra több, de értékben ugyanaz. Honnan tudjuk, hogy ugyanannyit ér? Az, hogy számomra valami mennyit ér, abból derül ki, hogy mennyit vagyok hajlandó fizetni érte. És hát a Bibliából az derül ki, hogy Isten a páromért ugyanannyit fizetett, mint értem. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért. Szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Isten számára ugyanolyan fontos, mint én. Tehát értékben azonos, szerepkörben különböző. Ha megfeszülök, sem tudnék, fiatal koromban sem tudtam volna teherbe esni. Erre csak az asszonyok képesek. A legokosabb, legügyesebb férfi sem tud gyereket szülni. Se szoptatni, legfeljebb cumisztatni. Ugyanakkor a férfinek van egy sajátos felelőssége a családban, ezt szokta átdobni, és ez az ő szégyene, és az asszony szenvedésének a kezdete. Hogy nem vállalja a vezetés felelősségét. A férfiaknak azt mondja az ige, szeressétek feleségeteket. Hogyan? Ahogyan Krisztus az egyházat, aki életét adta érte. Igen, Uram, én kész vagyok mártír halált halni érte. De erre hogy folytatja Isten? Nem erről van szó. A hétköznapok során éljél érte. Legyen figyelmed iránta. Törődj vele. Derítsd fel a szükségleteit. Ez sokkal nehezebb. Mártír halált halni könnyű. Azon hamar túlesel. De évtizedeken keresztül kitartani mellette, odafigyelni rá, az nehezebb. És Krisztus ezt is teszi, nem csak meghalt értünk, hanem szüntelen könyörög értünk az Atyánál, törődik velünk. Erről ír a Szentírás. Igen, a Bibliában is vannak csodálatos nők, a feminista imádság idézte Debóra, Sára, nem is szólva Máriáról. Csodálatos nő lehetett, most teljesen emberi vonatkozásban. Óriási, amit vállalt. Egy szégyent, hogy teherbe esett, pedig nincs férje. Nagyon ciki lehetett, de vállalta. És utána, én el tudom képzelni, nagyon emberi ez a gondolat, nem biztos, hogy az ő fejében megfordult, amikor Jézust elítélték, aztán keresztre feszítették, lehet, hogy eszébe jutott, miért pont az én fia? Inkább ne lenne Isten fia. Mondom, én nem hiszem, hogy ezt gondolta, de ez lenne az emberi gondolat. Micsoda szenvedés. De megmondta neki Simeon, amikor a pici babát karjába vette, hogy a te szívedet is átjárja majd az élestől. Igen, vannak csodálatos asszonyok a Bibliában, akik Isten számára legalább olyan drágák, mint a férfiak. De a szerepkör más. Nem a feminizmus útja vár ránk, hanem az, hogy fölismerjük, hogy Isten mit vár tőlünk. Végül szeretnék még megmutatni két vallomást. Az egyik egy közismert keresztény asszonynak a vallomása, Ingrid Tróbisé. Talán többen olvasták már Walter Tróbis könyvét, magyarul is megjelent, Felette nagy titok az a címe, házassággal foglalkozó könyv. Nos hát a felesége írja ezt. Állítom, hogy nem az az asszony emancipált, aki magát a férfival egyenlővé teszi, hanem az, aki magát a maga másságában igenli. Aki fölismeri, hogy őt Isten nőnek teremtette, és nőként szolgálja az Urat. A másik idézet kissé hosszabb, egy német teológus szövege, Georg Huntemann, ezt innen hadd olvassam föl erről a papírról. A feminizmus nem a férfiak ellen harcol, hanem az ember mi volt ellen. Ha az ateista értetlen szuperférfiasság maszkulinizmusát leplezné le, mint keresztényetlent és embertelent, szívesen tanulnánk tőle, de a feminizmus szétrombolja a nő bibliai értelmezését, tagadja a nő különleges teremtettségét, és ezáltal mélységes magányba és fájó értelmetlenségbe űzi. A feministáknak igazuk van, a nő képes a teremtésbeli meghatározottság ellenében élni. Csak azt kérdezzük, hogy Isten teremtésének ezt a tagadását, mint ember túl fogja-e élni. A feminizmus a nő ellen, az anyaság ellen harcol, ami egyre magányosabbá, személytelenebbé és hidegebbé váló társadalmunkban. A feminizmus által hidegebb lesz ezen a földön. Hát Isten őrizzen meg ettől. Aztán, fiúk, nagyon rossz lenne lányok és asszonyok nélkül. Mégis kell az a melegség, ami tőlük árad. Én nagyon szeretem még előadások alkalmában is, amikor néhányan találkozik a tekintetem. Néhányan úgy kivillantják a foguk fehérjét, amikor mosolyognak. Hát kell ezt nélkülözni? Nem. Jó, hogy nem kell. Köszönöm a figyelmet. Ezt a vonalat követjük a korunkban, ugye a feminizmus kezd lecsengeni, de kezd egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülni egy másik jelenség, a szingli. Tehát legközelebb szeretném elmondani, hogy kik azok a köztünk járkáló Barbie babák, de a szingli típusa. Nem csak Barbie babák, nem tudom mi ennek a férfi változata, hogy? Milyen? Ken? Jó, kik azok a kenek? Hát már előre hadd mondjak annyit, hogy Jeremiás prófétának nem volt felesége, de nem volt szingli. Pál apostolnak sem volt felesége, ő sem volt szingli. Ma is vannak olyan emberek, akik az Urat szolgálják, nincs házastársuk, de nem szinglik. A szingli fogalom nem azt jelenti, hogy nincs házastársa. Hogy mit jelent? Hát aki erre kíváncsi, az jöjjön el egy hét múlva. Van-e direkt kérdés? Nincs. A doboz talán ott van, úgyhogy abba várok újabb kérdéseket, igyekszem hamarabb megnézni. És hogyha valakit érdekel az, hogy engem érdekel most már, hogy kik azok a kristály gyermekek, az esetleg írja bele, nem tudom, hogy kik a kristály gyermekek. Akkor Isten velünk, viszontlátásra egy hét múlva.